akkor megpróbálkozom ezzel, hát ha ez jobb lesz. Szóval furcsának tűnhet maga az előadásnak a címe, de igazgató úr, amikor beszélgettünk arról, hogy miről is kéne egy előadást tartani ebben az időszakban, akkor azért nagyjából arra jutottunk, hogy érdekes lehet egy kicsit körbejárni azt, hogy az IKT-nek milyen szerepe van, vagy milyen helye van a kormányzati állami struktúrában, milyen kérdések merülnek fel, amikor egy ilyen típusú struktúra kialakul, és mik azok, amik vezérlik, vagy milyen irányba lehet ezt úgy alakítani, hogy tényleg az infokommunikáció a megfelelő helyre kerüljön mind az állami szektorban, másrészt pedig tényleg olyan lehetőséget teremtsen a gazdaságban, kutatásfejlesztésben, vagy akár az akadémiai szférában, amely az őt megillető helyre viszi. Azt gondolom, hogy néhány szót mondanék a Nemzeti Hírközlési Informatikai Tanácsról, mert sokak számára talán nem ismert a testület, habár azt gondolom, hogy az alapító elnök úr itt léte azért sokat jelent abban, hogy ez sokak számára azért kicsit jobban ismerté válhasson. Maga a testület az 96-ban alakult, már akkoriban is kifejezetten azzal a célra, hogy a kormány, a kormányzat számára véleményező javaslattevő testületként funkcionáljon. És az elmúlt közel 20 évben azt gondolom, hogy ezt a szerepkörét különböző hatásfokkal és különböző hatáskörrel azért el is látta. Azt kell látni, hogy maga tanács, az egy 2010-ben feladat és hatáskörét tekintve átalakult, és az addigi sokkal inkább absztrakciós, vagy tényleg véleményező, javaslattevő szerepköréből egy kicsit a formalitás irányába mozdult el, és 2010 óta ugye a tanács elnökeként a kormány üléseit előkészítő államtitkári értekezletnek is ugye tagja az elnök, és ez mentén ugye jelenleg megvan az a hatás és feladatkörünk, hogy minden a kormány elé kerülő előterjesztésnél véleményező, javaslattevő hatáskörünkkel élve lényegében vétót emelhetünk az olyan típusú előterjesztések vagy döntések ellen, amelyek azt gondoljuk, hogy nem ennek a szakmának, iparágnak, vagy szektornak, vagy magának az infokommunikációnak a fejlődésének az érdekeit szolgálja. Azt gondolom, hogy ezt kell igazán szem előtt tartani, amikor valaki a tanácshoz közeledve, vagy a tanáccsal együttműködve igyekszik bármit csinálni a szektorban. Mi igyekszünk is a tanácsnak a működését transzparensebbé és kicsit nyitottabbá tenni. Éppen ezért elég sok olyan együttműködő partnerünk van, mint a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, és még sok más civil vagy akadémiai kutatásfejlesztésben járt a szervezet, amelyekkel próbálunk új impulzusokat kapva olyan struktúrákat és olyan rendszereket, fejlesztéseket kialakítani, elindítani, amelyek azt gondoljuk, hogy egyrészt kormányzati oldalról, másrészt pedig ugye maga Magyarország vagy nemzetgazdasági szempontból is értékes lehet. Ugye rátérnék arra, ami ugye az előadásnak a lényege lenne, hogy milyen kormányzati struktúrában gondoljuk mi ezt legjobban kezelhetőnek. Azt kell látni, hogy az elmúlt években, mondjuk 90-re visszatekintve, elég sok olyan átalakuláson ment át ez a kormányzati irányítási struktúra, amely sokszor politikai, sokszor szakmai érdekek mentén folyamatos mozgásban tartotta ezt a területet. Azt gondolom, hogy elég csak a NIFI-nek a helyzetét megnézni, mondjuk az elmúlt 10 évben 5 vagy 6 felügyelő intézménynél az Oktatási Minisztériumon keresztül, ha jól emlékszem, az Infotek és Hírközlési Minisztériumon át, utána a Gazdaság és Közlekedési Minisztérium, utána a Miniszterelnöki Hivatal, ugye jelenleg pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai felügyeletele mellett működik. Azt gondolom, hogy ennek sok jó hozzáadott értéke is volt, hogy ez ilyen dinamikusan tudott mozogni mindig éppen abba a központi irányítási szerkezetben, ahol ugye a legtöbb támogatást tudta kapni például az intézet, de talán sokszor probléma is, hiszen nem kiszámítható az a környezet vagy irányítási struktúra, amelyben ugye meg kell fogalmazni a célokat, az a stratégiai irányrendszer, amelyben ugye bele kell helyezni bizonyos szakmai elemeket. Azt gondolom, hogy ugye ez mind olyan kérdés, amelyeket kutatni, nézegetni kell. Éppen ezért a tanács az elmúlt időszakban 40-45 országot áttekintve körülnézett, és megnéztük, hogy milyen irányítási struktúrában és modellben lehetne ezt a legjobban kezelni. És ennek mentén mi azt gondolom, hogy tettünk néhány olyan megállapítást, amely mentén azt gondoljuk, hogy most éppen egy olyan időszak van, amikor jeleznünk szükséges, hogy milyen főbb mérföldkövek, vagy milyen főbb irányelvek mentén érdemes felállítani a következő 4 évre, vagy akár csak a következő időszakban ennek a területnek a kormányzati irányítását. Ugye azt kell látni, hogy ez egy eléggé koherens, szinergikus területté vált, amely nagyon sok alappillére működik. Gyanítom, hogy Vályi úr a délelőtti előadásában említette már, hogy van egy nemzeti infokommunikációs stratégia, amit a kormány márciusban elfogadott. Ennek a főbb szakmai pillérei ugye négy fő elemen alapulnak. Az egyik ugye az infokommunikációs infrastruktúra, ugye van a digitális állam, a digitális kompetenciák és a digitális gazdaság. Ugye mindezeket áthúzza horizontálisan ugye a biztonsági kérdéskör, amely azt gondolom, hogy egyre nagyobb kihívásokkal állít szembe minden olyan szakembert, aki ezen a területen dolgozik. Ha jól érzékeltem, akkor a jelen konferenciánk is egy elég hangsúlyos eleme lesz, hogy ugye ezzel a területtel foglalkozni szükséges. Ugye azt kell látni, hogy ezek a területek valahol együttműködőek, de bizonyos irányítási, igazgatási terekben különállóan működnek, és külön irányítási, döntési helyzetben vannak. Éppen ezért ugye ez egy nagyon fontos feladat lesz a következő időszakban, hogyha meghatároztunk egy ilyen típusú egyébként szakmai stratégiát, akkor ahhoz tudjunk valami olyan jól eladható, kommunikálható hátteret biztosítani, amely mentén ez mindenki számára érthetővé válik. Ugye az érthetővé válik egyrészt a politikai szempontból, másrészt a szakpolitikai szempontból, harmadrészt és egyébként ugye ez lenne a legfontosabb, mindazok számára, akik ezekből a hasznokból, amelyeket az infokommunikációs technológiák ugye hozni tudnak a jelenlegi világunkba, tényleg kommunikálható, érzékelhető, használhatóvá válnak. Ugye azt gondolom, hogy van öt olyan nagy csoport, amelyek mentén ugye figyelnünk kell, hogy merre haladunk, és össze kell egyeztetni ezeknek a feladatcsoportoknak az együttműködését. Ugye az első és sokszor legfontosabb, hiszen nagyon sok további fejlesztésnek az alapját képezheti, ez ugye a már említett infokommunikációs infrastruktúráknak a kérdésköre. Hiszen jelenleg az információs társadalom működéséhez és fejlesztéséhez szükséges alapinfrastruktúrák megléte és fejlesztése nélkül elég nehéz tovább gondolni ezt a területet. Ugye a feladatcsoportba tartozik a hálózati infrastruktúra fejlesztése, amelyben ugye alapvető célként van már lefektetve szerintem az elmúlt 10 évben ugye valamilyen meghatározás szerinti széles sávú infrastruktúrának a biztosítása. Ennek ugye már nem egy homogenizált rendszerre gondolunk, hanem ugye több válfaja lehet, ugye az optikaitól kezdve a mobil hálózatokon keresztül, ugye egy a lényeg, hogy az elérést és azon lévő, ugye főleg a NIFI vonatkozásában, amikor komoly kutatásfejlesztési kapacitások kell, hogy rendelkezésre álljanak, tehát nagyon fontos, hogy az adatkapcsolatokat is biztosítani lehessen ezeken az infrastruktúrákon. Kiemelt területként ugye ez a terület magába foglalja az ehhez kapcsolódó szabályozást is, amely ugye a jelenlegi struktúrában egy autonóm államigazgatási szervnél, a Magyar Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál van telepítve. Sokak számára, akik mondjuk nem nagyon jártak a sakezekben, a kormányzati állami berkekben, talán nem sokat jelent, hogy mit is jelent egy autonóm szabályozó szerv. Ez ugye nagyjából azt jelenti, hogy jelenleg a kormánynak vagy kormányzatnak szűkített mozgástere van arra vonatkozóan, hogy ezen az egyébként versenyhelyzetben lévő piacon ez a szabályozó szervezet milyen jogosítványokkal és szabályozói eszközökkel bír. Ugye jelenleg a kormányzatnak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal ezen a frekvenciagazdálkodási területen egy olyan közös pontja van, amely meghatározza, hogy merre menjünk tovább, és valós kormányzati érdekeket esetleg érvényesítő lehetősége van belépésre, ez pedig ugye az ehhez kapcsolódó stratégiáknak az elfogadása. Egyébként ugye onnantól kezdve, hogy az NMHH-nak az elnöke jogszabályalkotási, tehát rendeletalkotási jogosítványokat bírt, onnantól kezdve ennek a szervezetnek a hatásköre, hatásfoka azt gondolom, hogy fel is értékelődött. Persze azt gondolom, hogy ez egy versenypiacon jó is lehet, hiszen nem lehet ugye a piaci szereplők részéről azt mondogatni, hogy az állam túlságosan beleszól ennek a területnek a szabályozásába. Az egy másik kérdés, hogy sokszor lehetnek itt olyan típusú intézkedések, amelyek nem feltétlenül kormányzati szándékok vagy kormányzati iránymutatások mentén dőlnek el. De hát azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben ez talán megengedhető. A lényeg az, hogy valós olyan piaci szabályozás történjen, amely a mindenféle szakmai és piaci érdekek mentén legitimálható. Ugye a másik fontos terület, ami azt gondolom, hogy talán Vályi úr által is kiemelt volt, a kormányzati info és az elközigazgatásnak a fejlesztése. Ennek ugye több vetülete van, nagyon nem mennék a mélyére, ha bár erről lehet, hogy túl sokat is tudnék beszélni. Ugye ennek a jelentősége leginkább az, hogy olyan konzisztens infrastruktúrát és olyan konzisztens szolgáltatási felületeket, központi rendszereket kell létrehozni az államnak, amely egyrészt az állam belső működésének a hatékonyságát és eredményességét javítja, másrészt pedig láthatóvá válik a felhasználói számára, láthatóvá és hasznossá, hatékonyá, eredményesebbé, gyorsabbá, egyszerűbbé, tehát sokkal azt gondolom, hogy könnyebbé teszi azokat az eljárásokat vagy eseményeket, amelyek során mondjuk egy állampolgár az állammal vagy a kormányzattal kapcsolatba kerül. Azt gondolom, hogy ez mindenki számára érthetően az egyik kiemelt feladat. Egyrészt azért, hogyha a kormányzati informatikának a szerepkörét, vagy annak az irányításának a fő feladatait megjelöljük, akkor azt gondolom, hogy ez tud az egyik legláthatóbb eredménye lenni annak, hogyha egy ilyen szerkezet jól működik. A harmadik területi a digitális gazdaságnak a témaköre. Azt gondolom, hogy nagyon nem kell ezt kinyitni, mindenki tudja, hogy mit lehet ez alatt érteni. A digitális gazdaságban van két fő irányvonal, amelyet fejleszteni szükséges. Egyrészt, hogy maguknak azoknak az IKT vállalkozásoknak a helyzetbehozása nem csak Magyarországon, hanem akár exportra, tehát a világpiacon, amelyek tényleg olyan hozzáadott értéket tudnak teremteni, amely eladható és piaci értékkel bír. Másrészt pedig ugye a hazai vállalkozásoknak, vagy bármilyen szereplőnek, aki ugye Magyarországon aktorként igyekszik a gazdaságban teljesíteni, olyan feltételeket biztosítani az IKT által, amely könnyebbé, hasznosabbá, eredményesebbé teszi a működését. Ugye ennek a kettőségnek kell valahogy megtalálni azokat a lehetőségeit, de a következő előadásban Fucker Gabriella szerintem igen masszívan ki fog térni erre a dologra, amely mentén ugye a digitális gazdaság fejleszthető. Ugye itt van az egyik legfontosabb terület, ami azt gondolom, hogy ebben a közegben szintén nem kell nagyon a mélyére venni, ez pedig ugye a digitális kompetenciáknak, a készségeknek a fejlesztése. Hiába van infrastruktúránk, hiába vannak szolgáltatásaink, hiába igyekszünk digitális gazdaságot építeni, hogyha ennek a fogadó készsége vagy az ehhez kapcsolódó alapkompetenciák nincsenek meg. Értem ez alatt mind a felhasználói, mind pedig a tudatosítói oldalon. Nagyon fontos, hogy ezek a kompetenciák és készségek úgy épüljenek ki, hogy azokhoz kapcsolódóan valós értékeket lehessen közvetíteni az infokommunikációs technológiák által. És ugye, ahogy az elején is említettem, van egy olyan horizontális felület, amely egyre hangsúlyosabbá vált az előző időszakban, ez pedig az információ és informatikai biztonságnak a kérdésköre, amely úgy tűnik, hogy a jelenlegi magyarországi viszonyokban egyre hangsúlyosabbá válik. Ugye nagyon sok olyan kutatással találkoztunk az elmúlt időszakban, ami azt mutatja például, hogy a normál állampolgári felhasználók nagyon szívesen használják a közösségi médiákat, nagyon szívesen akár európai viszonylatban is elsőként vagyunk ennek felhasználói, de hogyha ennek a tudatos használatát, tehát annak a használatát igyekszünk felmérni, hogy miképpen lehet ebből valamilyen versenyelőnyre, vagy valamiféle komparatív előnyhöz jutni, akkor ott már problémák vannak. És mindezeket ugye alátámasztja mindazt, hogy ennek pedig a biztonsági oldalát, azokat a biztonsági vetületeit sokszor a felhasználók nem is tudják, nem is értik, amely pedig azt gondolom, hogy egy óriási veszélyt, vagy kritikus dolgot jelenthet számukra. Azt gondolom, hogy az elmondottakból viszonylag jól látható, hogy ez egy elég szerteágazó témakör, amelynek a kormányzati irányítása, hát finoman szólva is nagy kihívások elé állítja a mindenkori kormányzatot. Ha visszanézünk tényleg az elmúlt 10 évre, akkor jól látható, hogy különböző megoldásokkal folyamatosan változtak az ehhez kapcsolódó hatás és feladatkörök. Mondjuk visszamenve csak a 90-es évekig, ugye sokáig ez egy horizontális területként, mondjuk akkor még éppen egy ilyen újdonságként tekintve, a miniszterelnöki hivatalban volt kezelve, koordinálva, és leginkább úgy működött, hogy virágozzék 100 virág alapon, aki úgy gondolta, hogy szakterületenként ezzel foglalkozni szeretne, akkor elindult benne, és próbáltak olyan koordinációs mechanizmusokat, leginkább tárcaközi bizottságok keretei között felállítani, amelyek mentén az akkor még azt gondolom, hogy hát szakpolitikával nem nagyon foglalkozó, inkább szakértőnek tekinthető szakemberek igyekeztek megvitatni, hogy merre menjen ez az egész terület. Akkoriban ugye a kormányzati irányítás éppen ezért egy teljesen speciális jelleget öltött. Ezekben a tárcaközi bizottságokban szakmai jelleggel vitatták meg, hogy éppen merre haladjon a kormányzati informatikának a területe. Sokszor azok az elválasztások, ami mondjuk jelenleg az infokommunikációs technológiák, tehát egy szélesebb körű értelmezést jelent, beleértve a távközlés mindenféle kommunikációs vetületét és magát az informatikát, nem volt szétválasztva, és azt gondolom, hogy azok a döntéshozók, akik egyébként ebben a dologban részt vettek, talán sokszor nem is pontosan értették, hogy éppen ezen a területen milyen döntéseket és milyen logika vagy stratégia mentén hoznak meg. Ennek ugye volt egy viszonylag jó hosszú olyan 2000-ig tartó időszaka, amikor megjelent az első olyan, azt gondolom, hogy elég masszív irányítási intézmény, az informatikai kormánybiztosság, ugye a miniszteri hivatalon belül, amely már láthatóvá tette, hogy micsoda feladatok és micsoda komplexitású feladatok születtek itt meg, és álltak itt össze. Azt gondolom, a NIFI is akkor került először ugye ebbe a közegbe, az Oktatási Minisztériummal karöltve, amikor látszottak azok az intézmények, amelyek az elmúlt 10 évben kinőtték magukat. Ugye kiderült, hogy nagyon sok olyan intézmény, cég, állami szervezet van, amelyik ezzel a területtel foglalkozik, és megpróbáltak egy olyan stratégiát követve dolgozni, amely mentén ott is információs társadalomhoz, elközigazgatáshoz kötődően, ahhoz kapcsolódó infrastruktúrákhoz kötődően komplex programokkal próbálták kezelni az akkoriban éppen felmerülő problémákat. Ugye ez szokásos kormányzati ciklusokhoz kötődően 2002-ben változott. Ugye akkor jött el az az időszak, amit ugye sokan az infokommunikációs szektor kánaánjaként üdvözöltek, miszerint létrejött egy informatikai és hírközlési minisztérium, de már akkor is látszódott, hogy hát talán a terület egy kicsit fajsúlyosabb vagy hangsúlyosabb annál, hogy ez csak ilyen egyszerűen menjen, és már akkor ketté szakadt a terület, hiszen a miniszterelnöki hivatalban már akkor létrejött egy a kormányzati informatika irányítását vezérlő államtitkárság, és már akkor, ugyanúgy, hogy egyébként az azt követő 10 évben ketté szakadt a területnek az irányítása, amiből egyébként azt gondolom, hogy elég sok probléma adódott. Ugye azt kell látni, hogy a 2002-től 2006-ig tartó időszakban mindemellett tényleg azért így visszatekintve, lehet, hogy 2006-ban nem így értékeltük, de 2014-ből visszatekintve azért elég sok olyan folyamat indult meg, és elég sok olyan innovatív kezdeményezés indult meg, amelyeket azóta is követünk. Gondoljunk csak akár a gazdasági versenyképesség operatív programjaiban meghirdetett önkormányzati fejlesztésekre, gondoljunk csak azokra a nagy infrastruktúra és beruházásokra, amelyek mondjuk a Sulinetet létrehozták, vagy amelyek a NIFI-nek a hálózati infrastruktúráját erősítették. Illetve akkor jött létre egyébként az elektronikus kormányzati gerinchálózat is, ami ugye a jelenlegi nemzeti távközlési gerinchálózatnak a kvázi elődje volt. Persze akkor még piaci alapokon mára ugye ez szintén egy kormányzati struktúra vagy irányváltás nyomán átalakult. Ugye azt kell látni, hogy 2006-ban megint jött egy döntési időszak, a terület sajnos megint nem tudott egy kézbe kerülni, akkor is ugye a miniszterelnöki hivatalban létrejött egy kormánybiztosság, de a gazdaság és közlekedési minisztériumban a távközlési vetület egy kicsit félrecsúszott, például az akkori hírközlési hatóságnak a felügyelete is a gazdasági minisztériumhoz került, és szét lett választva egymástól éppen ebben az időszakban az elközigazgatási témakör, illetve a hírközlésnek, a távközlésnek a területe. Ugye ez a dolog is haladt előre, az intézmények küzdöttek, hogy éppen hova kell igazodniuk, ugye itt volt egy ilyen 2 éves, 1,5 éves időszak, amikor ugye 2008 elejére úgy tűnt, hogy na akkor megint centralizálni lehet az egész területet, hiszen olyan szinergiák vannak, mint szabályozói, mint pedig ugye működtetői szolgáltatásfejlesztési oldalon, ami hát igényelni azt, hogy egy személyi vagy egy központú irányításba kerüljön. Ugye az ehhez kapcsolódó stratégiák elkészültek, és 2008-ban ismét visszakerült a miniszterelnöki hivatalba a területnek az irányítása. Az én értékelésem szerint akkor szinte minden olyan kapcsolódó intézmény a miniszterelnöki hivatalból került irányítva, amelyek a területen tényleg valós hozzáadott értéket tudtak teremteni, kivéve egyébként az akkori hírközlési hatóság. De hát ez egy ilyen helyzet volt, és azt gondolom, hogy akkor megindultak olyan stratégia alkotási folyamatok, amelyek az egyébként akkor már megnyílt, ugye 2007-13-as időszakra megnyílt uniós források mentén, azt gondolom, hogy el tudtak kezdeni egy ilyen stratégiai megközelítésű fejlesztési időszakot. Ehhez kapcsolódva ugye akkor először volt is dedikált operatív program mondjuk az elektronikus közigazgatásra, habár voltak az előkészítési időszakban olyan kezdeményezések is, amelyek kifejezetten információs társadalom operatív programot hoztak volna létre, de akkor is a szokás szerinti feladat és hatásköri összeütközések mentén ez végül nem jött össze, így az eredetileg az egész területre tervezett forrásnak mondjuk az egyharmada landolt egy ilyen dedikált, koordinált forrásrendszerben. Egyébként pedig ugye ebben az elközigazgatás operatív programban nagyságrendileg ugye 120-130 milliárdra becsült összeghez képest, azért ennek a 2-3, de mindegy olyan 400 milliárdnyi forrást véltünk felfedezni, ugye már akkor, és mondjuk most visszanézve ugye erre az időszakra, hát most is nagyjából azt mondhatjuk, hogy a 400 milliárdnyi forrás volt kifejezetten ilyen programokra, emellett pedig a szektor egyébként sokkal többet használt fel, hiszen a kutatásfejlesztési forrásoknak egyes számítások, beslések szerint közel a 30%-át azért ez az infokommunikációs szektor szívta fel. Ugye ezek után elkövetkezett 2010, amikor ugye mindenki azt várta, hogy egy olyan kormány alakul, amelyik minden lehetőséggel bír ahhoz, hogy ezt egy centralizált rendszerben az infokommunikációt kiemelten kezelve egy egyközpontú irányításban tudja kezelni. Hát nem tudom, hogy mikorra derült ki, hogy ez nem így lesz, de azt gondolom, hogy azért kiderült. És 2010-ben létrejött egy olyan struktúra, ahol az elmúlt 20 évhez képest először történt meg, hogy nem egy horizontális szereplőnél, mondjuk miniszterelnökségnél, miniszterelnöki hivatalnál volt a területnek az irányítása, hanem bekerült egy ágazati struktúrába, ugye a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba, ami úgy tűnik, hogy nem volt tökéletesen sikeres, hiszen szétválasztásra került ugye magának az elközigazgatásnak és magának az infokommunikációs infrastruktúráknak a feladatrendszere. Ugye innentől kezdve az elmúlt 4 évet azért ez jellemzi, hogy többfejű irányítás kezdődött. Voltak bizonyos primátusok az infrastruktúra kapcsán, a Fejlesztési Minisztériumnál, és voltak bizonyos szabályozói oldalú elsőbségek a Közigazgatás és Igazságügyi Minisztériumban. De onnantól kezdve, hogy ilyen kétfejű irányítási rendszer lett, azt gondolom, hogy nehéz volt egyben tartani az egész szerkezetrendszert. Ismét kiderült, hogy hát még annál is több cég és intézmény van, aki ilyen területekkel foglalkozik, és még annál is több forrás van ugye éppen folyamatban, vagy forrás elköltése van folyamatban ugye ezekben a rendszerekben, mint amit előtte bárki gondolt volna. Ugye így ment végig ez a 4 év, nem gondolom, hogy eredménytelen, mert mind a mellett, hogy többfejű volt az irányítási szerkezet, olyan 2012-13 elejére azért kialakultak azok a gócpontok, hogy kinek mivel, meg miképpen kell foglalkozni, és azt gondolom, hogy az elmúlt jó 1,5-2 évben sokkal normalizáltabb módon lehetett tudni, hogy milyen szakmai feladattal kihez és merre kell fordulni. Ugye ennek a fő vezérlő elve az volt, hogy a Fejlesztési Minisztérium magához tudta rántani egyrészt a kapcsolódó forrásoknak a monitoringját, az ahhoz kapcsolódó egyeztetéseket és koordinációt, másrészt pedig ugye olyan infrastruktúrális állami beruházások és konszolidációs folyamatok kezdődtek el, amelyek lényegében vezérelték az egész területnek a jövőjét. Nagyjából azért így érkeztünk meg ugye mostanra, és megint hát mindenkiben elég jelentős várakozások vannak arra vonatkozóan, hogy miképpen lesz kezelve a terület. Sokak, akik már megszokták ugye ezt az elmúlt 2 éves időszaknak az irányítási struktúráját, abban bíznak, hogy akkor ez most így marad, mert nem kell mondjuk újat megtanulni, megvannak a szereplők, akikkel ugye együtt lehet működni. Mások pedig azt gondolják, hogy hát azért lehetne ezen mit javítani, hiszen még mindig vannak olyan felületek, amelyek mentén azért javítani lehetne itt az együttműködést. És ugye azért mindenki számára azért ott van azt gondolom, hogy teljesen elemi igény, hogy jó lenne, hogyha egy központú irányítás lenne, és nem kéne 8 felé szaladgálni, hogyha valahol döntés születik. No, éppen ezért néztünk mi végig jó pár országnak az irányítási struktúráját. Próbáltunk olyat nézni, ami Magyarországhoz hasonló igazgatási rendben vagy államrendben működik, és próbáltunk olyanokat is nézni akár Távol-Keleten, amelyek valami teljesen más logika mentén épültek fel. Azt gondolom, hogy van néhány olyan közös pont, amelyeket egyébként már nagy részében megvalósítottunk, amelyekre építeni lehet. Ugye az egyik ilyen közös pont az az, hogy valamiféle központi koordináció, mind az infrastruktúra, mind pedig a kapcsolódó szolgáltatás fejlesztések területén szükséges. Ugye ennek az intézményi kereteit én azt gondolom, hogy a magyar kormány az elmúlt időszakban felállította. Ugye van nemzeti infokommunikációs szolgáltatónk, akinek ugye a fő feladata olyan központi rendszereket üzemeltetni, amelyek mentén ugye az állami feladatellátás hatékonyabbá válhat. Ugye van egy NIFINK, aki ugye egy speciális területen, ugye a felsős közoktatás, illetve közgyűjtemények területén, most gyorsan elolvastam a dolgot, mert olyan Miklós mindig szokta említeni ezt nekem pluszba. Tehát ezen a területen azt gondolom, hogy egy nagyon jó konvergenciákat biztosító intézménnyé vált az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy mindenki csak üdvözölte azt a döntést, amikor ugye a hálózati oldalról is a NIFIS nagy hábonos hálózat mellé ugye a Sulinetet is megkapta a NIFI intézet, hogy itt próbáljon meg ilyen típusú koordinációt biztosítani. Tehát az látszik, hogy szükségesek az ilyen nagy központi koordináló intézmények, viszont az is látszik, hogy kicsit finomítani kell azon a kompetencia térképet, amit az állam magának megálmodott. Ugye volt egy olyan elképzelés, hogy egy központból minden szakterületre vonatkozóan lehet nagyon hatékony szakmai irányítást biztosítani. Ez csak a saját személyes véleményemben, de azt látom, hogy azért ez így tökéletesen nem működik. Vannak olyan horizontális felületek, mint mondjuk az infrastruktúráknak a biztosítása, amelyet központilag biztosítani lehet, és lehet olyan mechanizmusokat kialakítani, olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyek működőképesek. Mindemellett ugye nem szabad feladni azt az igényrendszert, hogy legyenek olyan szakmai kompetencia központok, akár az oktatásban, akár az egészségügyben, akár a biztonsági oldalon, amelyek tényleg szakmát képviselnek. Ugye korábban voltak olyan folyamatok, amelyek abba az irányba hatottak, hogy a mindenhol telepített informatikai szervezeti egységek csak széthúzzák a rendszert. Lehet, hogy ebben van igazság, éppen ezért olyankor ugye ezek megszüntetésre, felszámolásra kerültek, nem maradt ott igazi tudás, de azért az derült ki, hogy azokhoz a speciális szakterületekhez kötődő valamiféle informatikai tudása, vagy az informatikát felhasználói logikával, vagy rendszerszervezési logikával kezelendő szakembereknek a helye, az továbbra is fontossá válik. És ugye itt jön elő az a dolog, hogy olyan típusú rendszert érdemes építeni, ahol vannak horizontális, tényleg szakmai, és ezt igazán tényleg úgy tudom érzékeltetni, hogy az infrastruktúrához, vagy szolgáltatásokhoz, vagy a szabályozáshoz kötődő központi szerepkörök, és vannak olyan szakterületi CIO-k, akik pedig egy-egy szakterületet teljesen egészében átlátva tudnak döntéseket hozni, illetve koordinációs mechanizmusokat végezni. Azt gondolom, hogy ez a két dolog nem oltja ki egymást. Szinte biztos, hogy tud működni úgy, hogy vannak horizontális felületek, és vannak teljesen egyértelműen vertikálisan leképezhető szakmai tudások. Ez egy nagyon fontos, azt gondolom, hogy dolog a jövőre nézve. Emellett ugye nagyon fontos az, hogy ez mondjuk egy szakmai, technológiai oldalú megközelítésből így működik. Másik oldalról ugye vannak a kapcsolódó forrásrendszerek. Maga a szektor vagy az ágazat is ugye így érzékeli, de maga a kormányzati IKT irányítás is így érzékeli, hogy fogy el a pénz a szektorból. Üzemeltetése talán vannak források, fejlesztésre már van, hogy nincsenek, illetve hogyha vannak is mondjuk költségvetési források az üzemeltetési oldalra, akkor a fejlesztésre már csak uniós forrásrendszereket lehet felhasználni. Ez azt gondolom, hogy adottság. Nem nagyon gondolom, hogy ebbe változás lesz, mindemellett azt gondolom, hogy ezek közötti szinergiákat is ki kell használni. Korábban mindig volt olyan elképzelés, hogy olyan stratégiát kéne lerakni, amelyhez van egy kapcsolódó finanszírozási struktúra is. Általában ezek mindig szétcsúsztak. Ugye azt érzékelni kell, hogyha valahol egy projekt terveződik, annak nem azért kell terveződni, hogy arra uniós forrás fel lehessen használni, hanem ki kell tűzni egy adott célt, és amikor a cél egyszer összeállt, és annak a stratégiai elemei összerakásra kerültek, akkor fontos meghatározni, hogy ebből melyek azok, amelyik központi költségvetésből, vagy akár piacról finanszírozhatók, és melyek azok a kiegészítő elemek, amelyek az uniós források felhasználhatók. Ez az elmúlt időszakban azért elég masszívan összekeveredett, aminek lehetnek szakmai okai, és lehetnek egyértelműen koordinációs irányítási problémái. Azt gondolom, hogy ezen a dolgon is javítani kell. Ugye nagyon fontos az, hogy pulzál az, hogy miképp milyen szakmai fórumok vagy konzultációs, koordinációs fórumok működnek a rendszerben. Voltak olyan időszakok, hogy én is említettem, hogy a 2000-es évek elején, amikor, vagy a 90-es évek elején, amikor kifejezetten ilyen koordinációs fórumokon, tárcaközi bizottságokban igyekeztek döntéseket hozni, vagy döntéseket előkészíteni, és voltak olyan időszakok, mint mondjuk, akár nézzük csak ezt az elmúlt 4 évet, amikor ezek lényegében nem léteztek. Azt gondolom, hogy meg kell találni az összhangot abban, hogy legyenek ilyen koordinációs szak szakmai vita felületek, ahol tényleg előremutató munkát és döntéseket lehet hozni. Mindemellett ugye egyértelműsíteni kell azokat a feladat és hatásköröket, hogy a döntéseket bizonyos kompetenciák mentén kik és hol hozzák meg. Azt gondolom, hogy ennek a kettőségnek meg kell teremteni az alapjait. Itt van még ugye a projektek végrehajtásának a témaköre, amikor ugye szerkezet vagy korlát irányítási rendszerről beszélünk. Ugye egy dolog meghozni a döntéseket, hogy milyen irányba kéne menni, és egy dolog azt végrehajtani. Ugye az elmúlt időszakban azért kiderült, hogy többféle végrehajtási struktúra létezik. Léteznek monolit típusok, amikor egy intézményhez telepítetten több intézmény vagy szakterületi rendszerre vonatkozóan kell végrehajtani a projekteket, és vannak olyanok, ahol több szereplős végrehajtási rendszerek jönnek létre. Ugye mind a kettőt lehet szídni, meg dicsérni, azt gondolom, hogy egyébként projektfüggő, hogy hol mit kell csinálni. Vannak olyan típusú projektek, ahol teljesen egyértelműen egy központulag lehet csak végigverni, hogy eredményes legyen, amikor valami olyan központi akarat van, ami nagyon mélyreható változást hoz létre a rendszerben, és vannak olyanok, ahol kihagyhatatlanok azok a szakmai szereplők, akik ugye a végén lógnak a rendszernek, hiszen az ő tudásuk, szakmai szakértelmük nélkül ezt nem lehet létrehozni. Én nem merném kijelenteni, hogy csak mondjuk egy központú vagy egy vezetésű konzorciumban össze nem rakható projekteket lehet indítani. Azt gondolom, hogy egyesével be kell mérni azt, hogy hol van nagyobb értéke annak, hogyha ilyen típusú projekteket indítunk, viszont nagyon fontos, hogy ezek megfelelően legyenek összerakva. Mindemellett azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy folyamatosan kapcsolatban legyen egymással maga a szakma, a piaci szereplők, a kormányzat, és folyamatosan be lehessen mérni, hogy kinek milyen igényei, tudásai vannak ezen a területen. A kutatásfejlesztés az egy kiemelt terület, azt gondolom, az infokommunikációs ágazatban, és az is biztos, hogy erre sokkal hangsúlyosabban figyelnünk kell. Magától a piaci mechanizmusoktól, vagy a kutatásfejlesztésnek a jellegéből adódóan érződik, hogy egyre inkább ugye innovációs folyamatok ebbe a szektorba irányulnak, viszont azt gondolom, hogy ezt egy sokkal professzionálisabb és sokkal szabályozottabb keretrendszerben kell biztosítani, hogy minden ilyen feltételrendszer mindenki számára rendelkezésre álljon. Azt gondolom, hogy a következő jó egy hónap azért majd meg fogja hozni a választ arra, amit mi éppen lamentálgatunk magunkban. Természetesen készítünk ehhez kapcsolódó előkészítő anyagokat azért, hogy a döntéshozók, mert hogy ismételten jelzem, hogy az NHIT az csak egy véleményező javaslattevő szervezet, hogy a döntéshozók megfelelő döntéseket tudjanak hozni. Mi nagyjából ugye ezeket a képleteket és problémákat, vagy problémaköröket rajzoltuk föl. Valószínűleg lehet olyan irányítási rendszert létrehozni, ami még hatékonyabbá tegye az elmúlt években végzett munkát, és hát nagyon reméljük, hogy jó egy hónap múlva, amikor kiderül, hogy milyen irányítási struktúrában és miképpen képzeli el a kormány, a kormányzat ennek a területnek az irányítását, felügyeletét, akkor azért ezek, amiket én itt felvázoltam, hogy milyen problémákkal szembesültünk az elmúlt 10-15-20 évben, remélhetőleg majd azért megoldásra találnak. Úgyhogy ennyit szerettem volna önöknek elmondani, remélem, hogy egy kis gondolatébresztőnek azért ez is jó volt. És hát természetesen azért a szakma az majd most nyilatkozik csak meg ugye a következő két napban, ezek csak az ilyen bevezető előadások voltak, hogy mindenki kicsit feldobodjon, hogy megérkezett, de hát ehhez kívánok azért én nagyon sok sikert és sok kitartás a Miklóséknak, hogy egy idén is sikeres konferenciát lehessen megrendezni, immár ugye, hogyha jól láttam, akkor 23. alkalommal, ami azért jól mutatja, hogy egy olyan intézménynél vendégeskedünk, akinek azért van múltja, hát jelene biztos van, és hát ahogy említettem, tudunk olyan feladatokról, amelyek erre az én szemembe kompetencia központra építve azért további eredményeket fognak elérni. Köszönöm szépen a figyelmet!